Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 25. Zsoltár első versét énekeljük, szívemet hozzád emelem és benned bízom, Uram.
Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram, és meg nem szégyenítettem, nem nevet senki rajtam, mert szégyen nem vallanak, akik hozzád esedeznek, azok pironkodjanak, akik hitetlenül élnek.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. Nagyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Babic Mihályné Péter Irén testvérünktől, aki 85 évesen hunyt el. Gyülekezetünknek halottjai vannak Niederkirchner Istvánné Tormási Mária 93. évében meghalt testvérünk temetése pénteken 10 óra 30-kor lesz a csepeli temetőben. Szeretett testvérünk hunyt el, Hamar Istvánné nyugalmazott lelkipásztor testvérünk, temetése szűk családi körben, Szőnyben történik majd. Isten szent lelke vigasztalja a gyászoló családokat. Az Isten tisztelet végeztével hitoktatói és gyermekmunkás megbeszélést tartunk a gyülekezeti termünkbe. Szombaton 10 órától női csendes nap lesz gyülekezeti termünkben. Szeretettel várunk minden kedves nőtestvért, ifjútól a szépkorúig. Házi süteményt szeretettel elfogadunk, hogyha tud valaki hozni. Gyülekezetünk alapítványa, a Patmosz alapítvány, immáron 5. egymás követő évben teszi felhívását közzé, mert segítséget kíván nyújtani karácsony alkalmából a Csepel Központi Református Egyházközség gyülekezeti tagjai közül a hátrányos helyzetű, elsősorban gyermekes családok, valamint az egyedülálló idős emberek részére. Kérjük, hogy jelezzék, akik elfogadnák az alapítvány hozzájárulását a karácsonyi kiadásaikhoz. A jelzéseket írásban, elektronikus levélben is, vagy telefonon az egyházközség elérhetőségein fogadjuk. Kérjük azokat is, akik adománnyal kívánnak hozzájárulni a karácsonyi támogatás anyagi forrásainak bővítéséhez, adományaikat az alapítvány bankszámlájára való átutalással tehetik meg, legkésőbb december 3-áig, karácsonyi adomány családoknak megjelöléssel. A részletes levél olvasható honlapunkon is. Ott van a bankszámlaszám is. Az adományok mellé csomagokat is készítünk, szombaton 4 órakor állítjuk őket össze, erre szeretettel várjuk a segítő kezeket. Eddig az időpontig, tehát szombatig kérjük behozni az erre szánt természetbeni adományainkat is. A presbiter választásunk jogerőre emelkedett, a presbitérium új tagjait az 1. januári istentiszteleten iktatjuk be az újak eskütételével. Most folytassuk az istentiszteletet, a 165. dicséret 1. 4 versét énekelve, így kezdődik, itt van Isten köztünk. Hallgassuk meg Isten igéjét, kedves testvéreim, a Máté evangéliuma 14. fejezetének 1. 12 verséből. Abban az időben Heródes, a negyedes fejedelem meghallotta, hogy mit beszélnek Jézusról, és ezt mondta szolgáinak: ez az ember keresztelő János, ő támad fel a halottak közül, és ezért vannak benne a csodatevő erők. Heródes ugyanis elfogadta Jánost, bilincsbe verette, és börtönbe záratta testvéréért, Fülöpnek a felesége Heródiás miatt. János ugyanis azt mondta neki, nem szabad együtt élned vele. Heródes szerette volna megöletni, de félt a sokaságtól, mert prófétának tartották. Amikor azonban eljött Heródes születésnapja, Heródiás lánya táncolt a társaság előtt, és ez kedvére volt Heródesnek, ezért esküvel fogadta, hogy bármit kér, megadja neki. Ő pedig anyja tanácsára így szólt, add nekem egy tálon keresztelő János fejét. A király elkomorodott, de esküje és a vendégek miatt megparancsolta, hogy teljesítsék kérését. Elküldte embereit, lefejeztette Jánost a börtönben. Elhozták a fejét egy tálon, átadták a leánynak, ő pedig odavitte anyjának. Azután eljöttek tanítványai, elvitték a holttestet, és eltemették. Majd elmentek, és hírül adták ezt Jézusnak. A kegyelem Istene áldja meg igéjét ma is szívünkben, hogy meghalljuk az ő üzenetét az igéből, éppen ezért imádságban fennállva kérjük ezt az Úrtól. Istenünk, olyan jó tudni, hogy itt vagy köztünk. Olyan jó tudni, hogy nem csak emberi szavak hangoznak itt, hanem te akarsz biztosítani minket szeretetedről, igazságodról, örökkévaló országodról. Nagyon nagy szükségünk van, hogy megtapasztaljuk jelenléted áldásait. Köszönjük, hogy hozzád fordulhatunk, nehézségeink között, kétségeink között, gyászunkban, fájdalmunkban, bármilyen helyzetben. Köszönjük, hogy Te Jézus Krisztusban olyan közel jöttél hozzánk, amilyen közel csak jöhettél. Köszönjük, hogy annyira közel jöttél hozzánk, hogy nem irtóztál annyira a bűneinktől, hanem magadra vállaltad Jézus Krisztusban a bűneink büntetését, és megváltottál minket. És köszönjük, hogy azóta még közelebb jöttél, bennünk akarsz lakni. Köszönjük, hogyha már hihetünk benned, és ez bizonyosság lehet a szívünkben, hogy itt vagy, és tanácsolsz minket, gyermekeidként bánsz velünk. Kérünk a mai Isten tiszteletért is, mert Te szent lelked tud megszólítani hívőt, kétkedőt, hitetlent egyaránt. Várjuk a csodát, hogy megújíts és megerősíts mindnyájunkat a hitben. Amen. Az igehirdetésre készülve a megkezdett 25. Zsoltár második versét énekeljük. Útaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Az előbb felolvasott szakasz alapján hirdetem közöttetek, a második verset olvasom újra. Heródes mondja Jézusról, ez az ember keresztelő János, ő támad fel a halottak közül, és ezért vannak benne a csodatevő erők. Foglaljuk el helyünket. Ahogy sorba haladunk a Bibliában, a Máté evangéliumában, vasárnapról vasárnapra, most egy furcsa ember van a szemünk előtt, Heródes Antipász, úgy hívják. A Heródes család több tagja szerepel a Bibliában, mégpedig egymás utáni uralkodóként. A dinasztia alapítója, nagy Heródes, akinek az idején született Jézus Krisztus, és mivel ő Krisztus előtt 4-ben halt, meg innen tudjuk, hogy az időszámítást, amikor visszaszámolták a 4. században a kezdetét, akkor eltévesztették. Ezt csak mellékesen jegyzem meg. Nagy Heródes volt a dinasztia alapítója, aki saját családját meggyilkoltatta, és a betlehemi kisgyermekeket is meggyilkoltatta, amikor megtudta, hogy a Mesiásnak Betlehemben kell születnie. Iszonyú, véres zsarnok volt. Az utódai sokban hasonlítottak hozzá, de utol természetesen ebben nem érték. A fia volt ez a bizonyos Heródes Antipász, ő uralkodott Izraelben, de már csak az apja uralkodási területének a negyed részén. Volt olyan rész, amit a rómaiak közvetlen uralmuk alá vettek, és voltak olyan részek a négy rész közül, amelyikben meghagyták Heródes utódait, mint hűbéreseket. Heródes, mint ilyen fejedelem, a rómaiakhoz igyekezett megmutatni a hűségét, viszont a rábízott népen igyekezett zsarnokoskodni. Az a történet, az a csúnya történet, ami itt szemünk előtt van, annak egy része az, hogy Keresztelő János nyíltan megfeddette az uralkodót. Bátran vállalta ezt. Azt mondta neki, nem szabad a testvérednek a feleségével élned. Ugyanis az történt, hogy Heródesnek volt felesége, egy fejedelemnek a lánya, de egyszer meglátogatta a testvérét, de ott csak a testvérének a feleségét találta, és vele rögtön megbeszélte, hogy feleségül fogja venni, most Rómába utazik, de majd, ha visszafelé jön. És így el is megbeszélte ezt, és meg is cselekedte, elrabolta tulajdonképpen testvérének a feleségét, elbocsátotta az addigi feleségét, és együtt éltek. Egyáltalán nem zavarta az, hogy egyrészt a testvére felesége másképp is rokona volt, vér szerint is, mert unoka testvére volt, ezt is tiltotta Mózes törvénye, meg természetesen a kettős házasságtörést, amit elkövetett, azt is szigorúan tiltja. Heródest ez nem befolyásolta. Noha, mint Izrael uralkodója, részt vett a zsidó szertartásokban, talán gyermekkorától már tanult némely dolgot belőle, igazából nagyon sokat ismerhetett volna belőle, ha jobban érdeklődött volna, de azt írja a Biblia, hogy Keresztelő Jánost ezért letartóztatta, bár azt is olvassuk, hogy igazából a feleség Heródiás akarta megületni, és itt is látjuk, hogy végül is ő volt rajta a próféta megölésén. Heródesről viszont azt olvassuk más helyen, hogy hallgatta a prófétát, a börtönből is fölhozatta, beszélgetett vele, és sok dologban hallgatott rá. Tehát Heródes Antipás személyében egy igazi vallásos ember áll előttünk. Egy olyan ember, aki soha nem volt hívő, viszont nagyon sokat tudott a vallásról, és sok mindenben próbált a vallás szerint élni. És hogy egy ilyen ember van a szemünk előtt, ez jó alkalom arra, hogy meglássuk a saját életünket, engedjük a szent lelket, hogy rávilágítson, hogy mi vajon hol tartunk. Mi ilyen hozzá hasonló vallásos emberek vagyunk csupán, vagy igazán hiszünk Jézus Krisztusba. Mert ez egyáltalán nem mindegy. Nézzük hát egy kicsit részletesen Heródesnek az arcképét, ez alapján, az ige alapján. Az az ige, amelyet kiemeltem, Ezt mondja, Herodes így szólt Jézusról, ez az ember, keresztül János, ő támad fel a halottak közül, és ezért vannak benne a csodatevő erők. Most itt van tényleg előttünk egy vallásos ember, olyan dolgokban hisz, amikben más, aki nem hisz a csodákban, akiknek nincsen vallásos múltjuk, azok egyáltalán nem hisznek. Viszont azt is látjuk, hogy ezt a Heródest, mint vallásos embert nem zavarják sem az élet tényei, nem befolyásolják, sem a Biblia kijelentései. A vallásosságában nem zavarja, hogy az életben nem tapasztalunk ilyet, hogy halottak visszajönnek feltámadva és csodákat tesznek. De ráadásul a Biblia sem mond ilyet sehol, hogy halottak visszajönnének, és ők tennék a csodát. Sőt, a Biblia azt mondja, a halottak Istenhez kerültek, ővelük már nincsen tovább dolgunk, őket megköszönjük az Istennek, rábízzuk az ítéletet az Istenre, vagy ha tudjuk, hogy hittek Jézus Krisztusban, akkor örülünk, hogy ők jó helyen vannak, és igyekszünk, hogy mi is erre a helyre kerüljünk. De a halottakkal a Biblia szerint többet nem kell, nem szabad, nem érdemes foglalkozni. Herodesnek pedig nyugodtan lehetett ilyen babonás hite. Hány embernek van ma is, ha hozzá hasonló babonás hite, mindenféle dolgokat összeszednek az UFO-król, a halottakról, hogy mi minden történik, hirtelen, váratlanul, furcsa esemény, rossz előjel, és így tovább. Nem zavar senkit, hogy az életnek nincsenek ilyen összefüggései. És nem zavarja őket az sem, hogy a Biblia sem szól ilyen összefüggésekről. Ez nagy baj. Heródes életében nagy visszatartó erő volt ez a babonás hite. Mert úgy gondolta, hogy ő jó helyen van. Ő hisz olyan dolgokat, amit mások nem. Pedig mindez csak a vesztére volt. Minden babonás elképzelés, amit nem a Bibliából merítünk, csak a vesztünkre van. Ezektől meg kell szabadulnunk és megtisztulnunk. És egyáltalán az volt a baj, hogy Keresztelő János nem igehirdetése, és Jézus Krisztus igehirdetése igazából nem befolyásolta mélyről Heródest. Nem engedte közel úgy a szívéhez, hogy igen mondott volna rá. És azt mondta volna, hogy így van. Azt mondta volna, hogy és ezért én félreteszem mindazt az elképzelést, ami eddig volt nekem az Istenről, mert annak nagy része csak babona, és meg akarom ismerni az élő Istent. Hol tartunk mi ebben? Csodálatos üzenet-e a Biblia számunkra, ami alapján félretehetjük minden eddigi elképzeléseinket, és megismerhetjük a valóságot, a mindenható élő Istent, aki az ő sajátos módjain szól bele az életünkbe. Nem küld vissza halottakat, ahogy a gazdag és Lázár történetében is mondja. Viszont bele tud szólni élőkön keresztül. Az ő szent lelke élő embereknek tud bölcsességet adni, tud hatalmat adni. Heródes, mint vallásos ember, tehát babonás volt, egy szóval. Másrészt nagyon is érdekelte az emberek véleménye, és befolyásolta őt. Ez is egy nagyon jellemző dolog volt. Igazából talán a vallásosságában is játszott ez nagyon nagy szerepet, hogy ő neki, mint Izrael fejedelmének, elő kellett járni a vallásosságba. De mit ért ez? És talán nekünk is vannak nyomós érveink, hogy egy család apának, családanyának, egy magyar embernek, egy keresztjén társadalomban fölnőtt embernek elő kell járnia hitben, a vallásosságban, de ez még semmi. Ha csak emberek véleménye befolyásol, és embereknek akarunk tetszeni. Heródes életébe ezt láttuk. Nem egy meggyőződés volt a szívében, hogy itt az igazság, és kiállok érte. Keresztelő János ott volt, az ő birodalma területén. Özönlöttek hozzá az emberek, de Heródes nem jött ki a palotájából, nem ment oda a Jordán partjára, nem mondta azt, hogy ezek és ezek a bűneim, én meg szeretnék tisztulni, mert akkor mit szóltak volna az alattvalói? Úgy gondolta, hogy akkor nem tisztelnék. Ez a vallásos ember tévképzete, hogy úgy gondolja, hogy ha előjönne a világosságra, akkor nem tisztelnék az emberek. Ez nem így van. Látják a mi életünk nyomorúságait az emberek, és ha előjövünk vele, és ha megvalljuk, akkor sokkal inkább tisztelnek. Az emberek véleményére adott, és ott a lakomán is, az emberek véleményére adott, hogy mit szólnak, ő nem akarta Keresztelő Jánost kivégeztetni, hiszen érezte, a lelki ismerete mindúttalan megszólalt, amikor Keresztelő János szólt, de mit szólnak a többiek, hogy nem teljesíti az ígéretét. Azt mondta, hogy kérj bármit, megadom, azt mondta a nevelt lányának. És ha ő az anyja tanácsára Keresztelő János fejét kérte, akkor meg kell adni. Itt lett volna egy lehetősége elindulni a jó úton. Nem az emberek véleményére adok, hanem előállok azzal, hogy könnyelmű és rossz dolog volt ezt megígérnem. És bocsánatot kérek érte. És a harmadik, a legmélyebb dolog Heródes életében a bűnei. Az, hogy ő igazából egy önző ember volt, akit a saját maga vágyai vezéreltek. Hogy mi volt a legnagyobb kísértés, ez valószínű abból, ahogyan láttuk, hogy házasságot tört. Meglátott egy asszonyt, aki a testvérének a felesége, ráadásul unokatestvére volt, és már megkívánta, teljesen mindegy volt neki, hogy kicsoda. És hogy többszörösen tiltja az ige, hogy feleségül vegye. Mindegy volt neki. A vallásos ember így van a bűneivel. Van egy erős lelkiismeret furdalása, ezért jön a templomba, hallgatja az igét, de nem fordul szembe a bűneivel. Nem áll ki a világosságra, nem vallja meg. Heródes ebbe bukott bele. mitől lesz valaki hívő ember, vallásos ember helyett? Csak ettől, hogy kiáll a világosságra. Ettől, hogy szívébe engedi, hogy mit is mond a Biblia. Mi minden olyan van az életemben, hazugság, önfejűség, istentelenség, reménytelenség, amit az Isten onnan ki szeretne söpörni. Kiáll a világosságára, és nem érdekli az emberek véleménye ebben. Ha megszólják, ha csúnyán néznek rá, ő vállalja, hogy igen, én egy más életet szeretnék élni. Hívő életet szeretnék élni, ha elavultnak tűnik, ha ózsdi dolognak tűnik, akkor is a mindennapokban szeretnék megváltozni. Hogy lássák rajtam az, akár az emberek is, ha kell. Hogy én nem fújok velük egy követ, nem követem őket a szokásos útjaikon. De legfőképpen a saját titkolt, szégyelt dolgaimmal nézek szembe. Hogy az Isten meg akar belőle tisztítani. Álljunk ki a világosságra, mert hiszen eljött Jézus Krisztus, akiben az Isten meg akar tisztítani minden tisztátalanságtól minket. Ott volt Jézus Krisztus. Ki mehetett volna hallgatni? Heródes is. De nem, csak azt mondta, hogy tudom, Keresztelő János támad fel a halálból, azért munkálkodnak benne a csodatevő erők. Keresztelő János soha nem tett csodát, nem írja a Biblia is. Bizonyára így is volt. És ő azt gondolta, hogy Isten visszaküldi a halottat, és úgy teszi a csodákat, nem. Az Isten az élőkkel akarja a csodát tenni, velünk akarja a csodát megtenni, hogy hiszünk, hogy megtisztulunk a bűneinkből, hogy elindulunk a Jézus követése útján, hogy előre haladunk, hogy nemet mondunk a kísértésekre. Ezeket a csodákat az Isten rajtunk meg akarja tenni. Egy a fontos, hogy ne csak így titokban beszélgessünk Keresztelő Jánossal, titokban figyeljük Jézust, hanem vállaljuk ezt. Álljunk a világosságra. És ő megváltoztatja az életünket, csodát tesz velünk is, ahogy Heródessel is tudott volna csodát tenni. Nem a bűnei voltak túl nagyok ehhez, hanem az volt a baj, hogy nem állt ki velük a világosságra. Nehogy mi is így járjunk. Amen. Válaszoljuk az igehirdetésre a megkezdett 165. dicséret, 5. és 6. versét. Egyszerűvé formálj belső lelkiképpen, békességben, csöndességben.
Egyszerűvé formálj belső lelki képen, békességben, csöndességben. Tisztogasd meg szívem, tisztaságod lássam, lélekben és igazságban. szívemmel mindig fel szállhassak sors szárnyom, csak te légy világom.
Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk ismét helyünkről fölkelve. Te látod, Urunk, hogy szívből kértük el az énekben, hogy ne lakhasson más e szívben. Te látod, hogy talán mennyi mindent engedünk megbújni, úgy, hogy még szembe se nézünk igazán velük a szívünkben. Engedjük megbújni az irítséget, engedjük megbújni a lázadó gondolatokat, engedjük megbújni az elégedetlenséget. Segíts, Urunk, szembenézni, hogy mi minden lakik a szívünkbe úgy, hogy mi kiegyeztünk vele. Köszönjük, hogy a lelkiismeret az furdal minket ettől függetlenül. Köszönjük, mert ez a te kopogtató hangod az életünkben. De sokkal inkább köszönjük azt, hogy te az örömüzenettel kopogtatsz nálunk, hogy eljöttél közénk Krisztusban, hogy meg tudsz váltani, meg tudsz tisztítani, meg tudsz szabadítani. Segíts, Uram, hogy ne csak vallásos emberek legyünk, Heródeshez hasonlóan, hogy ne vesszünk el, hanem megtaláljuk a te kegyelmedet Jézus Krisztusban, és megtaláljuk a megtisztulást és az új életet. Köszönjük, hogyha már ez megtörténhetett az életünkben. Segíts kitartóan járni te szerinted, segíts a te világosságodat újból meg újból beengedni az életünkbe. Segíts, hogy ne alkudjunk meg senkivel és semmivel. Kérünk téged, tápláld, erősítsd a mi életünket, növeld a mi hitünket. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most népünk közösségét is imádságunkba ölelve énekeljük a szózatot.
Majdan sírod is,
adjon, vagy verjen sors keze, itt élne, élne halnod kell. Adjon, vagy verjen sors keze,
áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Amen. Helyünket elfoglalva, befejezésül énekeljük a 746. éneket a Barna könyvből, amelyik így kezdődik, az Úr csodás kegyelme járt, így tévelygő után.